Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 150. Zsoltárunkat, a 150. Zsoltárunk első versét. A 150. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 287. énekünk első 4 versét énekeljük el. 287. dicséretünk első 4 versét. Az első vers így kezdődik. Járuljunk mi az Istennek szent fiához, ami üdvözítő Urunk Jézus Krisztushoz. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük te néked, hogy ma is téged ünnepelhetünk. Téged ennek a világnak teremtőjét, gondviselőjét, szabadítóját, üdvözítőjét. Téged, aki elküldötted a te drága fiadat, az Úr Jézus Krisztust erre a földre, Köszönjük te néked, hogy ő általa üdvösséget szereztél nekünk bűnösöknek. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy magasztalhatunk és dicsérhetünk téged, aki meghaltál a kereszten, de föltámadtál harmadnapon a halálból, és élsz és uralkodsz az egész mindenség fölött. Köszönjük, atyánk, hogy készítesz nekünk újra és újra egy időszakot, amikor megállhatunk, amikor elcsöndesedhetünk, és felüdülhetünk a te jelenlétedben. Kérünk, hogy most is szólj hozzánk, és szavad üdítsen, erősítsen, bátorítson bennünket. Köszönjük te néked, hogy összejöhettünk olyan különböző emberek, olyan különböző háttérből, olyan különböző élményekkel, személyiséggel. Köszönjük, hogy te szeretsz bennünket. Kérünk arra, hogy áld meg mostani Isten tiszteletünket is. Imádkozunk hozzád, hogy áld meg mindazokat a helyeket, ahol a mai napon ugyancsak téged ünnepelnek, téged dicsérnek, és a te szavadra várnak. Legyél ott a gyülekezetekben, itt a városunkban is, és minden helyen, az országban, és ország határainkon kívül is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy Lukács evangéliumában a 14. részben olvashatjuk. Lukács evangéliumának 14. részében a 25. verstől a 33. versig terjedő ige szakaszból így szól hozzánk Isten írott igéje. A hosszabb ige szakaszt leülve hallgassátok. Tehát Lukács evangéliumának 14. részében a 25. verstől ezt olvassuk. Megy vala pedig ővele nagy sokaság, és megfordulván mondta azoknak, ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jön, nem lehet az én tanítványom. Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nem de először leülvén felszámítja a költséget, ha van-e, amivel elvégezze. Nehogy minek utána fundamentumot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdi őt mindenki, aki látja, ezt mondván, ez az ember elkezdte az építést, és nem bírta véghez vinni. Vagy valamely király, mikor háborúba megy, hogy egy másik királlyal megütközzék, nem de leülvén először tanácskozik, hogy 10 000-rel szembeszállhat-e azzal, aki ő ellene 20 000-rel jött. Mert különben még amikor amaz távol van, követséget küldvén megkérdezi a békefeltételeket. Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Kedves testvérek, biztosan előfordult velünk, hogy valaki mellbevágó dolgokat mondott nekünk. Van, amikor negatív ez a mellbevágás. Mint mikor az egyik barátunk halálhírét vesszük. Máskor örömteli a hír, amit kapunk. Szabadjon a saját példámból idézni egyet, amikor megmondta nekünk a nőgyógyász, hogy ikreket várunk. Az is egy olyan mellbevágó, de az jó hír volt. Nos, Jézus is mondott ilyen mellbevágó dolgokat. Itt a felolvasott ige szakaszban is egy ilyen mellbevágó dologgal találkozunk. Először is Jézus nem mindig úgy mondott ilyen dolgokat, hogy megkérdezték. Volt, amikor megkérdezés nélkül mondta a mellbevágó dolgokat. Csak úgy. No, képzeljétek el ezt a poros palesztinai országutat. A nagy melegben vonul egy színes, zajongó sokasság, legelőn lépked a názáreti Jézus. Lábnyomában a követői. Nagy sereg. Jézus bizonyára hosszabb ideje magába mélyedve lépkedett az őt követő tömeg előtt. Nem csak az országutat látta maga előtt ott, hanem a maga életútját is. Tudta, hogy milyen utat kell neki hamarosan megtennie. Néhány órával ezelőtt beszélt is az ő előtte álló útról, arról a sok szenvedésről, megvettetésről, megaláztatásról, igazságtalanságról, amit neki át kell majd rövidesen élnie. mielőtt kínhalált szenved. De Jézus nem csak a maga életútját látta, hanem látta azoknak az életútját is, akik mögötte jöttek. És tudta, hogy amiben ő részesül, abban fognak ők is részesülni. Az ő sorsuk, az ő életük az övéhez hasonlóan fog alakulni. Ha ő szenvedni fog, azok is szenvedni fognak. A kereszthordozó mester mögött nem mehetnek glóriás tanítványok. Tudta, hogy a követőire sok nehézség vár. Hogyan fogják kibírni mindazt, amivel az én követésem jár? Gondolkodott ezen Krisztus. Én úgy fogom kibírni, hogy belekapaszkodok az én mennyei atyámba. Ők meg úgy fogják kibírni, ha belém kapaszkodnak. Ha hittel, szeretettel belém kapaszkodnak, és engem mindennél fontosabbnak látnak, és akkor Jézus arra gondol, hogy ezt tudatosítania kell abban a sokaságban, amelyik mögötte jön. Hirtelen, ahogy mondtam, minden kérdezés nélkül, teljesen váratlanul odafordul a követőinek a seregéhez, olvassuk itt a Bibliában, és azt mondja nekik, hogy ha valaki én utánam jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát, anyját, feleségét, gyermekeit, férfi testvéreit, nő testvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom, és valaki nem hordozza az ő keresztjét, és utánam jön, nem lehet az én tanítványom. Jézus mondandójának a lényege, hogy őt csak az követheti, aki őt tartja a szívében a leges, legfontosabbnak, a legdrágábbnak, a legelsőnek, aki minden mögé sorol, aki neki, az akaratának rendel alá mindent, ad abszurdum kész a tőle való teljes függésre. Úgy hinni, úgy gondolkodni, úgy élni, úgy berendezni az életét, úgy hozni a döntéseit, ahogy ő mondja, ahogy ő szabja meg. Aki erre nincs készen, az nem lehet a követő. Amivel ugyanis a követőm jár, mondja Jézus, azt csak az bírja majd elviselni, aki megfontolta és eldöntötte, hogy én mindennél előbbrébb való vagyok a számára. A családjánál, a vérségi kapcsolatoknál, ami ott keleten különösen is fontos volt. Előrébb vagyok a vagyonánál, az anyagi javainál, a pénzénél. Előrébb vagyok az önmaga lelkénél, az eszénél, az érzelmeinél, az önmegvalósító terveinél, az élvezeteinél, sőt a földi életénél is. Aki ezeket ő érette meggyűlöli, az követheti. Aki erre nem kész, akkor jobb, ha nem vállalkozik erre. Nekünk persze mai embereknek botrányosnak tűnik, hogy Jézus nem követheti más, csak aki ő érte meggyűlöli ezt vagy azt. De Jézus szavai kissé élüket vesztik, ha meggondoljuk, hogy Jézus itt egy sémita kifejezés módot használ. Tehát ő sem értette szó szerint, hogy valakinek például meg kell gyűlölnie az anyját, vagy apját, vagy a testvéreit. Hiszen ezeket Isten adta. Ő sem gyűlölte a maga véreit. Ő sem szerette őket. És ezt is akarta. Nem értették az őt halló emberek sem szó szerint, amit Jézus mondott. Tudták, hogy Jézus nem azt akarja, hogy gyűlöljék meg a szó szoros értelmében a legkedvesebb családtagjaikat. Vagy gyűlöljék meg önmagukat, vagy gyűlöljék meg a pénzt, vagy gyűlöljék meg az élvezeteket, vagy a földi életet. Nem. Jézus ezzel a sajátos nyelvi kifejezésmóddal, ami náluk a zsidó emberek között egy gyakran használt kifejezésmód volt, ezzel azt akarta kifejezni, hogy abszolút elsőséget kívánok az életetekbe. Abszolút elsőséget, teljes odaadást. Én akarok a legdöntőbb tényező lenni, a mindent eldöntő fórum, akitől minden függ, aki irányíthat benneteket. Ha ma élne és mondaná Jézus, azt mondaná, talán olyan akarok lenni a számotokra, mint egy karmester, aki dirigálja a zenekarát. Vagy olyan akarok lenni a számotokra, mint egy túravezető, aki vezet egy magashegyi túrát, és ő megy elől, és ő szabja meg, hogy mikor állunk meg pihenni, és mikor indulunk el, és hol verjük föl a szállást, és hol nem. Jézus első akar lenni. Ő ő nem egy teológia, nem egy elmélet, nem egy ideológia, nem egy egyház, nem egy lelkész, nem egy püspök, ő akar az első lenni. A mai napig érvényesek Jézusnak ezek a szavai, rám is, rátok is. Ma is csak az lehet az ő tanítványa, követője, vagyis a szó igazi értelmében keresztjén ember, aki Jézust kész mindenek elé helyezni az életében. Életünkben egyszer szembesülni kell ezzel a kérdéssel, hogy Jézus hanyadik az én életembe. Az első vagy x-edik? Ő az első akar lenni. És aztán, ha már eldöntöttük, hogy ő lesz az első, akkor onnantól kezdve szinte naponta találkozunk ezzel a problémával, hogy most is ő akar az első lenni. Ebben a családi perpatvarban nekem úgy kellene szólnom és viselkednem, hogy ő akarja. Ebben az üzleti kérdésben, amit el kell döntenem, ebben is ő akar az első lenni, és ezt is úgy kell elintéznem, hogy ő akarja. A hivatásomat úgy kell gyakorolnom, tanárként, orvosként, polgármesterként, lelkészként, bocsánat, ahogy ő akarja. Ő hogy akarja? Az ő kívánsága a legdöntőbb, vagy másoké? Jézus tehát tudatosítja bennünk is, ma, ha szabad így mondanom, mögötte hömpölygő emberekben, hogy az én követésem az egy komoly dolog. És az jöhet utánam, aki kész mindent. Önmagát, a vagyonát, a vérségi kapcsolatait, az élvezeteit, mindent másodlagos szemponttá tenni, és engem elsődleges szemponttá tenni az életében. Lépjünk tovább, testvérek, és miután az Úr Jézus láttatta a követése feltételét a követőivel, ezek után elgondolkodtatta őket erről. Két példázatot mondott, amivel arra szólítja a követőit, hogy most, hogy ismerik az ő követésének a feltételét, gondolkozzanak el alaposan, hogy most akkor követik, vagy nem követik. Jönnek-e tovább, vagy lemaradnak? Ezeknek a kis történeteknek a főszereplői nehéz kihívás előtt álltak. Egy gazda, akinek a szőlőskertjébe egy présházat kell építenie. És egy király, akire rátámadnak túlerőben lévő seregek. Ezek az emberek mielőtt bármit tettek volna, előtte leültek és töprengtek. Az egészről, részről mérlegeltek, elemeztek, érveket soroltak, válaszoltak az ellenvetésekre, igazolták ezt-azt. Vagy éppen cáfolták, felmérték a lehetőségeit, nehogy aztán majd egyszer szégyenbe keveredjenek, és nevetség tárgyává váljanak, vagy a saját népükre romlást szabadítsanak. Jézus odaállítja az ő követőjel ezt a két embert, akik józanul és alaposan meggondolták az előttük álló feladatot, még mielőtt hozzáfogtak volna. Jézus azt mondja az embereknek, hogy ti, akik itt jöttök mögöttem, ugyanígy cselekedjetek. Mert az én követésem minden hétköznapi vállalkozásnál nagyobb vállalkozás. Nagy dolog egy toronyépítés is, meg nagy dolog egy csata is. Pláne, hogyha védőháborúról van szó. De az én követésem mindennél fontosabb dolog. És ha azokba, amik ennél lényegtelenebb dolgok, nem fogtok bele meggondolás nélkül, az én követésembe még kevésbé fogjatok így bele. Töprengjetek, hogy mi a követésem kritériuma, és ne kövessetek hebehúrgyán. Üljetek le, legyetek passzívak, ha tetszik, mert van egy termékeny passzivitás, legyetek csöndbe, gondolkodjatok. Ne az érzelmeitek vigyenek benneteket. Ne az érzelmeitek alapján döntsetek mellettem. Biztos látta Jézus, hogy ott abban a sokaságban nagyon sok embernek olyan szimpatikus volt Jézus. Nem tudjuk miért, de valamiért szimpatikus volt neki. Lehet a szeretete fogta meg őket, vagy nem tudjuk mi. Mások azért mentek, mert olyan csodákat vártak, hogy na, milyen rendkívüli esemény fog történni, mert Jézus mindig valami csodát tett, hogy ott, hát ha látunk megint valami kis szenzációs dolgot. És ott jöttek mögötte, Jézus azt mondja neki, ne jöjjetek ilyen motivációból utánam. Gondolkodjatok gondolkodjatok, mert hogyha csak ilyen motivációkból indítatva jöttök utánam, akkor mindjárt jön egy nehézség az én követésem miatt rejátok, és itt fogtok hagyni, el fogtok menni. És magatok előtt is, meg mások előtt is gúny és nevetség tárgyává lesztek. Üljetek le, és fontoljátok meg, hogy követtek engem, vállalva azt, hogy én vagyok a legelső, a minden meghatározó tényező az életetekbe, és minden mögém soroltok-e, vagy nem. Testvérek, Jézus ma is, szabad így mondanunk, hogy minket is tulajdonképpen hív és vár a követésébe. De azt ajánlja, hogy előtte, mielőtt ezt eldöntjük, hogy igen, vagy éppen nem, racionálisan gondolkodjunk el. Minden normális ember egyébként ezt teszi, ha egy fontos kérdést meg kell oldania. Ezen is le kell ülnünk és el kell gondolkoznunk. Magányosan, csöndesen félre kell vonulnunk és töprengni kell róla. Vállalom-e Jézust, vagy nem vállalom? Nem szabad érzelmi alapon dönteni. Annyira megfogott engem a lelkész személye, vagy most úgy érzem a lelkemben, hogy most valami úgy megmozdult bennem, és akkor úgy érzem, hogy nekem valahogy Jézus valahogy úgy... Nem. Így ne. Hanem gondolkodjatok. Racionálisan gondolkodjatok. Manapság tudom, hogy nagyon sok emberben a racionális gondolkodással szemben van némi averzió, fenntartás. Mert itt volt ez az úgynevezett felvilágosodás, amikor azt hitték az emberek, hogy az ész az egy rendkívüli hatalom, és annak a segítségével mindent meg fogunk oldani. És kis idő kell, és megoldjuk az emberiség összes problémáját. És teltek múltak az idők, és semmi nem oldódott meg, sőt a problémák egyre csak szaporodtak, egyre csak begyűrűztek. És az ember, aki bízott az észben, hogy majd ennek segítségével mindent megoldunk, kellett lássa, hogy nem tudjuk megoldani az ész által teremtett problémáinkat. És jöttek a tragédiák egymás után. Jöttek a világháborúk, a sok nyomorúság az emberekre. És lassanként véget ért ez a racionalizmussal jellemezhető modernkor, és ránk köszöntött a posztmodernkor. Mi a posztmodern emberek vagyunk, akiknek a fő jellemzője, tudnélik, nem az, hogy ésszel döntenek el elsősorban dolgokat, hanem az érzéseikkel. Hogy érzem? Ezt úgy érzem, hogy jó lesz. Ez úgy érzem, hogy nem lesz jó. Az érzéseim mondják meg valamiről, hogy ez jó vagy nem jó egyáltalán. Az érzéseim a legfőbb irányító tényező az életemben. És akkor azt hiszük, eljövünk a templomba, hogy itt is az érzéseink alapján kell dönteni. Mert a hit is azt hiszük, hogy valami érzés, ami vagy van, vagy nincs, vagy megjön, vagy nem. Testvérek, Jézus azt mondja, itt van ez a két ember, egy toronyépítő gazda, egy király, akik leültek és az eszükkel elgondolkoztak, hogy belefogjanak ebbe, vagy ne. És azt mondja nekünk, mai embereknek, ti is gondolkodjatok, hogy engem követtek, mindent vállalva értem, engem a legfontosabbnak tartva a szívetekben, az életetekben, vagy nem. Döntsetek, gondolkozzatok. Persze, testvérek, ehhez az elgondolkodáshoz nagyon fontos, hogy legyen elég és igaz információnk Jézusról. Ha nincs elég és igaz információnk valamiről, nem tudunk jól dönteni, hiába gondolkozunk, töprenghetünk, hiányos vagy hazug információk birtokában nem lehet jó döntéseket hozni. Szabad úgy mondanunk, most a mérleg egyik serpenyőjében ott van az énünk, a saját személyiségünk, a saját terveink, vágyaink, eszünk, ott van a családunk, ott van a vagyonunk, a pénzünk, a vállalkozásunk, ott van benne a földi életünk, ezekről elég sok tudomásunk van, ezekről vannak információink. A mérleg másik serpenyében meg ott van Jézus. Őről meg sajnos nem túl sok információnk van. Ami van, az sokszor hiányos, nagyon hiányos. Sokszor nem is igaz, mert mondjuk a Discovery Channelről, vagy hadd ne mondjam, melyik csatornáról való. Féligaz, hamis információ. A Da Vinci kódból nyerjük az információnkat Jézus felől. Hazug információ. Úgy nem lehet dönteni Jézus dolgában, hogy nem tudunk róla igaz és elég információt. Ezért kell gyűjtenünk róla információkat. És erre bátorítanálak is benneteket, hogy gyűjtsetek a Bibliából, mert itt forog előttünk, ha szabad így mondanom, Jézus életének a filmje. Itt pereg előttünk kockáról kockára, és innen megismerhetjük őt igazán. És minél inkább megismerjük őt, annál inkább tudunk jól dönteni, gondolkozni, mérlegelni, pro-kontra. Vállalható Jézus ilyen kizárólagosságába, vagy nem? Tényleg minden mögé kell sorolnom, hogy ő legyen a legfelsőbb irányító tényező az életembe, vagy nem? Jézus tehát elgondolkodtat bennünket, az ő követése feltételén, és végül testvérek harmadszor Jézus indít az ő követésének vállalására. Azok az emberek, akik itt a Bibliában olvasható történet szerint követték az Úr Jézust, hallották Jézusnak a szavát. És figyeljétek meg, hogy ezek az emberek nem mondták azt, hogy na, micsoda, mit beszél? Hogy gyűlöljük meg a... És csak akkor mehetünk utána, hogyha vállaljuk a keresztet is, vagyis a szenvedéseket is. Na, ennyi elég volt belőled Jézus. Köszönjük szépen. Menjél tovább, s mi megyünk haza. Ezek az emberek, testvérek, nem oszlottak szét. Pedig Jézusnak ez a beszéd, ez egy tömegoszlató beszéd volt, de nem oszlottak szét. Ott maradtak. Miért nem mentek haza? Azért, testvérek, mert Jézus maga győzte meg őket arról, hogy őt válasszák. Jézusban magában volt az az erő, az a hatalom, az a kisugárzás, ami meggyőzte az embereket, hogy ő fontosabb önmaguknál, a pénzüknél, a nem tudom miüknél. Persze azok is fontosak, de ő fontosabb, ő döntőbb tényező azoknál. Jézus maga volt az, aki relativizálta a követőiben azokat az értékeket, amik ők ugyanúgy, mint mi mai emberek, egyébként a legfontosabb értékeknek tartunk. Mert mindig ezt halljuk és mondjuk, hogy hát a családom az a legfontosabb. Máskor azt mondjuk, hát a pénzem az a legfontosabb. Máskor azt mondjuk, hát az önmegvalósítás az a legfontosabb. Aztán meg azt mondjuk, az élet az a legfontosabb érték. Persze, hogy fontos dolgok. Egytől egyik fontosak. De Jézus fontosabb ezeknél. De erről nem tudlak én meggyőzni titeket, nem is akarlak. Erről Jézus kell, hogy meggyőzzön bennünket és mai embereket. És ő, ha meggyőz minket, akkor ezzel megindít arra, hogy mégis őt válasszuk. Őt válasszuk és őt kövessük. Nézzétek, mivel indította Jézus azokat az embereket az ő elszánt követésére? Néhány példát hadd mondjak. Egyrészt itt vannak Jézusnak az állításai. Szavai, amiket mondott. Döbbenetes dolgokat mondott, olyan dolgokat mondott Jézus, amiket soha senki nem mondott azelőtt. Például mondott ilyet, hogy mielőtt Ábrahám, ugye a zsidók ősatja, lett volna, én már voltam. Hát ez már az Jézus korában is, hát jó pár ezer évvel azelőtt élt Ábrahám, de azt mondja Jézus, hogy én már előtte voltam. Hát ez egy, a zsidók annyira megdöbbentek rajta, hogy azt mondták, hogy... Hát ez Isten káromlás, mert akkor te tulajdonképpen Istennek mondod magad. Te már akkor voltál? Ráadásul ott, amikor Jézus ezt mondja, akkor egy olyan szót használ, amivel Isten jelöli saját magát. Hát ez egy elég meghökkentő dolog volt a zsidó füleknek. Aztán azt mondja Jézus, hogy igen, aki engem látott, látta az Istent. Én és az Atya egy vagyok, mondta Jézus. Hát ez is egy elég meghökkentő dolog volt. A zsidók ezért is meg akarták mindjárt kövezni. De egyéb tanításaiban is végtelen bölcsesség rejlett. Ugye már kis gyerekként ott állt a zsidó rabbi közt a templomban, és tanította őket. Azok meg ott csodálkoztak, hogy miket beszél ez itt. Hát egy kis gyerek, 10 éves gyerek, honnan tudja ezeket a dolgokat? Végtelen bölcsesség lakozott Krisztusban, már gyermekkorában, felnőtt korában még inkább kiragyogott belőle. az ő isteni bölcsessége. Amikor tanította az embereket Istenről, önmagukról, a bűnről, a halál utáni életről, az Isten ítéletéről, az örök boldogságról, vagy éppen boldogtalanságról, bármiről tanított, a boldogság titkáról. Mindebben az emberek egy hatalmat, egy tekintélyt, egy súlyt éreztek. Jézus szavai meggyőző erővel bírtak. És aztán ott voltak a tettei. Ott voltak a tettei. Ezekben valami mérhetetlen hatalmat és szeretetet értek tetten az emberek. Minden tette olyan tett volt, hogy nem tudtak vele mit kezdeni. Lecsöndesíti a tengert, parancsol a szeleknek, hogy ezt a csodáját említsem. Meggyógyít betegeket a szavával. Sőt, holtakat támaszt. Ki ez? Miket csinál ez? Felfoghatatlan hatalommal bír, látszott a tetteiből, és az a szeretet is, mert soha nem ártott az embereknek. Hiába volt olyan hatalmas, nem visszaélt a hatalmával, hogy ártson, de mindig használt az embereknek. A tettei meggyőző erővel bírtak. És ott volt az egész lénye Jézusnak, amiből egy olyan tisztaság sugárzott, hogy nem kellett például, hogy arról beszéljen Péter apostolnak, hogy te milyen bűnös vagy, Péter. Mert Péter csak így ránézett Jézusra, a szemébe nézett, és egyszer csak megérezte, hogy ő egy bűnös ember. De Jézus mégis átöleli őt. Azt mondja, nem, ne féljél. Megbocsátattak a bűneid. És Péter tudja, és a többiek is, akiknek ilyet mondott, hogy a bűneik tényleg meg vannak bocsátva, és az életük egy szakasza lezáródhat, és most újat kezdhetnek. Jézus lényéből árad valami olyan szeretett testvérek, hogy egyszerűen aznak nem tudtak ellenállni ezek, akik követték. Kik követték őt? Nem, nehogy azt higgyétek, ugye, hogy itt ilyen nagy emberek voltak ezek. Hétköznapi emberek. Paráznák, utcanők, vámszedők, kiközösített emberek. Persze voltak ott rendes emberek is, katonatisztek, ez az amaz még rajtuk kívül. De ott voltak sok boldogtalan ember. És mind érezte a Jézusból álló nem csak szentséget, hanem végtelen, feltétlen szeretetet is maga iránt. Testvérek, Jézusnak ez az egész, a szavai, a tettei, a lénye indították az embereket arra, hogy őt válasszák. És azt kell mondanom, testvérem, hogy ma is így van, pontosan így van. Minél inkább megismerjük Jézust, a szavait, a tetteit, a lényét a Bibliából, mert mi már csak innen ismerhetjük meg, de innen megismerhetjük, minél inkább megismerjük, annál inkább a bűv körébe von minket. Engem is a bűv körébe vont. De itt sokakat. Sokak még egy kicsit talán távolabb vannak, de egyre közelebb fognak jönni. Miközben megismerjük őt, mély hatást gyakorol reánk az ő ma is élő személye. Hat ránk, mai emberekre már, hat ránk a keresztje is, testvérek. Jézus keresztje. A keresztje arról beszél, hogy annyira szeretett minket, bűnös embereket, hogy magára vállalta a vétkeinket, sőt azok igazságos isteni büntetését is, a kárhozatot. És a kereszten bűnösként és kárhozottként halt meg. De így váltott meg minket, így szabadított meg minket a bűneinktől és a kárhozatunktól is. Megszerezte nekünk a teljes bocsánatot, az örök életet. Megváltotta a jegyünket, ha szabad így mondanom, az Isten országába. És ezt a szívességet senki más nem is tehette volna meg értünk, és nem is teheti meg. Ő tehette meg egyedül, és ő megtette azért, mert szeretett minket. Minket, az ellenségeit, tegyük hozzá. Minket, bűnösöket. De ahhoz, hogy ezt megtegye, testvérek, Jézusnak ott kellett hagyni a maga dicsőségét. El kellett ide jönnie. Itt át kellett mennie a legnagyobb nehézségeken, amikor ott volt a kereszten mezítelenül felszögezve. És megélte a poklok mélységét, az az ő szerelmi vallomása, nekem, nektek. Az az ő szerelmi vallomása. Megváltott bennünket. Lehetetlen, hogy aki ezen elgondolkozik, testvérek, az ezen ne kezdjen el egy kicsit úgy remegni. Egy picit úgy, miről van itt szó? Bocsánat. Mit csinált Jézus értem? Mit tett Jézus értem? Jézus pontosan azt mondja nekünk, hogy igen, szerettelek téged és megváltottalak. De nem kértelek erre, nem baj. Akkor is megtettem érted. És ez a Jézus az, testvérek, aki aztán harmadnapon föltámad a halálból, ránk hat mai emberekre a sírja is, ami üres. Keresték a holttestét mindenhol. Hazudoztak össze-vissza, hogy kilopta el, hova tették. Jézus feltámadt, és fölment a mennybe, hogy mondjuk a régi keresztény hitvallásba. Ez a feltámadott Jézus, akit Isten közben a világ elsőjévé tett, a világ élére állított, ez a Jézus azt mondja nekünk, hogy kövess engem. Kövess engem. De miért, Uram? Mert én mondom neked. Te? Igen, én. Aki végtelenül szerettelek és szeretlek. Aki feltétlenül szerettelek és szeretlek. Kövess engem. Minél közelebbről megismerjük ezt a Jézus, testvérek, annál inkább hat ránk az ő szavaival, az ő tetteivel, az ő lényeivel, lényével, és annál inkább indít minket arra, minket is, engem is, titeket is, hogy vállaljuk őt. És ha most hátrafordul és ránk néz, és azt mondja, hogy ha valaki én hozzám jön, vagy én utánam jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát, anyját, és föl nem veszi az ő keresztjét, és az nem lehet az én tanítom, akkor mi nem rémülünk el, és nem mondjuk, hogy bocsánat, ennyi volt, hanem itt maradunk, mert vállaljuk. Ettől vagyunk keresztjének, hogy vállaljuk Jézust mindenek fölött álló személyként az életünkbe. A legnagyobb vállalkozás áll előttünk, gondolkodjatok, mérlegeljetek, töprengjetek, és segítsen benneteket maga az Úr Jézus, hogy jó döntést tudjatok hozni. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te annak idején megfordultál és tudatosítottad követőidben követésed feltételét. Azt tudnélik, hogy te első akarsz lenni, minden meghatározó tényező akarsz lenni a szívükben, a lelkükben, az életükben. Köszönjük te néked, hogy te azt is elvégezted a szívükben, hogy ezt vállalni tudják. Hiszen megismertetted magadat ővelük, mint hogy velünk is megismerteted magad, hogy mi is vállalni tudjunk mindent éretted, és téged a magad egyszerűségében és kizárólagosságában életünk urának tudjunk választani. Kérünk, győzd meg bennünket is, akár kereszteddel, akár üres síroddal, dicsőségeddel, győzd meg bennünket, hogy utánad tudjunk menni. Hiszen ez az életünk legfontosabb döntése. Hiszen ezen múlik a földi boldogságunk is, de az örökké tartó boldogságunk is. Hogy ott vagyunk-e melletted, vagy elhagyunk téged. Segíts megértenünk, hogy rajtad múlik az örök sorsunk. A teljes boldogságunk. Segíts, hogy téged tudjunk választani egytől egyig. Alapvetően is, életünk egészére nézve, és aztán hétköznapi életünk forgatagában is, segíts, hogy téged válasszunk, a te akaratodat, az ígét, a Bibliát tudjuk követni minden dolgunkban. Kérünk, segíts így élnünk. Köszönjük néked most, hogy együtt lehettünk, és ma is tanítottál bennünket. Kérünk, hogy segíts, hogy szavadat magunkkal vigyük, forgassuk a szívünkben, és áld meg bennünk a te igédet, hogy jó gyümölcsöt teremjen az. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk téged arra, hogy áld meg azokat a gyermekeket, akik elmentek ma a csendes hétre, és azokat, akik velük vannak, a felnőtt kísérőiket, köztük szolgáló testvéreinket is. Kérünk, áld meg, őrizd meg őket is az utakon, áld meg az ottani alkalmakat, a játékot, kirándulásokat. Kérünk, hogy hozd haza őket minden baj nélkül. Kérünk téged beteg testvéreinkért, légy velük kórházakban, vagy éppen otthoni betegágyon, erősítsd meg őket, és vigasztald meg, gyógyítsd meg őket a te szeretetedből, ha így kedves előtted. Adj ápolóiknak is bölcsességet, orvosaiknak is bölcsességet a kezelésükhöz. Kérünk téged, Urunk, gyülekezetünknek templomépítési terveiért is. Köszönjük, hogy eddig is gondoskodtál rólunk, fölhasználva sok embert, városunkból is. Kérünk, hogy továbbra is Te gondoskodj rólunk úgy anyagiakban, mint lelkiekben, mint szellemiekben. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a mi népünket. Kérünk Téged arra, hogy vondd a mi népünk sok-sok tagjának a szívét hozzád. Értesd meg sok emberrel, Urunk, hogy Te vagy a boldogságunknak, a békességünknek, a felemelkedésünknek a kulcsa. Köszönjük, Urunk, hogy Tőled nem kell félnünk, benned bízhatunk, és a Te szereteteddel és hatalmaddal, amikor mellettünk állsz, akkor minden jól van. Akkor is, hogyha könnyű, és akkor is, hogyha éppen nehéz. Kérünk Téged arra, hogy hallgass meg most a mi könyörgésünket, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, engedjék meg, hogy egyházközségünk nevében tisztelettel köszöntsem körünkben dr. Botka László polgármester urat és Kerek Attila tanácsos urat. Isten hozta körünkben önöket. A polgármester úr azért látogatott el hozzánk, hogy ünnepélyes körülmények között aláírjuk azt a szerződést, amely Szeged város 10 millió forintos támogatását biztosítja építendő templomunk részére. Arra kérem a polgármester urat, hogy mielőtt aláírnánk ezt a szerződést, szóljon néhány szót a gyülekezetünk tagjaihoz.
Köszönöm szépen, tisztelt gyülekezet, hölgyeim és uraim, kedves szegediek! Azért jöttem, hogy gratuláljak, és támogatásunkról, segítségükről biztosítsuk a gyülekezet tagjait, mikor is hosszú évek, évtizedek közös terve, reménye valósul meg azzal, hogy a gyülekezet új templomot épít. Szeged város bármely közössége úgy dönt, hogy új értéket hoz létre, akkor ezzel egész Szeged városát gazdagítja. A lelkészútól tudom, hogy ez az épület 1928-29-ben épült, akkor is nehéz világ volt, és hát mindenképpen példaértékű, hogy az újszegedi reformátusok, hogyha a világot valami nagy válság rázza meg, akkor rögtön építkezésbe kezdenek. Szeretnék ehhez szívből gratulálni, hiszen a legfontosabb értéket mutatja a jövőbe vetett hitet és a reményüket. Szegedváros önkormányzata évek óta működtet minden évben egy úgynevezett egyházügyi alapot a város költségvetésében, ez az idén 40 millió forint, amit a város egyházainak lelkészei papjaiból álló egyházügyi tanács oszt szét, de mindenfölött az egyházügyi alap támogatásán fölött minden olyan közösséget, aki valóban valami nagyszabású terv megvalósításába kezd, külön támogatásról biztosítjuk őket. Az idei évben az önök gyülekezete kapta meg a városnak ezt a támogatását, amit most lelkészül a leírt szerződés keretében szeretnék is átadni, és nagyon jó munkát kívánok az építkezéshez.
Hadd használjam fel az alkalmat arra, hogy megköszönjem most polgármester úrnak és az ön által dirigált városvezetésnek is, hogy az elmúlt években is hatékonyan segítették a gyülekezetünknek munkáját, és az épületeink felújításában mindig jelentős összegeket kaphattunk a várostól. Ez a segítség most abban is megnyilvánult, hogy az új templomunk építéséhez szükséges engedélyek kiadása is jelentősen fölgyorsulhatott, és megvan most már minden engedélyünk ahhoz, hogy építeni tudjuk a templomunkat. Remélem, hogy a kiegyensúlyozott kapcsolatunk a jövőben is megmaradhat még. Végül egyházközségünk vezetősége nevében engedje meg, hogy átadjak önnek valamit. Egy szentírással szeretném megajándékozni. Ez Isten igéje, Isten szava, üzenete a számunkra, az ő tőle való információknak a tárháza. Kívánom, hogy alkalomattán olvassa, ismerje meg belőle Isten még jobban, szeresse meg, higgye, kövesse, tapasztalja meg az Úrnak a szeretetét. És mivel a névnapja is tegnap volt polgármester, annak egy másik könyvet is hadd adja. Csodák és csodálatos dolgok, hát a mi templomunk az ezek közé tartozik, ebben a könyvben pont erről nincs szó, de más csodákról is. Csodálatos dolgokról van. Olvassa, szerezett ez is épít.
Köszönöm szépen.
Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem az előttünk álló héten bibliaóránkat megtartjuk kedden 18 órakor, szeretettel hívunk és várunk erre minden érdeklődőt. Hirdetem a testvéreknek, hogy elment a kis küldöttségünk a gyermektáborba, 39 gyermek ment el, és 14 felnőtt gyülekezeti tagunk, egy kicsit ezért is vagyunk foghíjasabbak ma, és ezért csöndesebb a környék. Aki szokott imádkozni, vagy szeret imádkozni, azt kérem, hogy imádkozzon ezért a hétért, a gyerekekért, és az ott szolgáló testvéreinkért. Az Úr legyen gyülekezetünknek továbbra is őriző és megáldó pásztora. Testvéreim, a záró éneket keressük elő, ami a 266. énekünk, a 3. és 4. versét énekeljük el, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnusz. Tehát 266. énekünk, 3. és 4. versét énekeljük el, válaszolva Isten igéjének a tanítására, utána pedig nemzeti imádságunkat. 266. énekünk 3. verse így kezdődik: zengjen minden szívben boldog hála ének. áldást, békességet kívánok.